közel egy éves tartozásomat szeretném ma törleszteni, mert zsidó szokás szerint, amikor az ember családjában van egy születésnap, akkor mindig felolvasnak egy zsoltárt, és ahány éves a delikvens, azt a zsoltárt olvassák föl. Hát úgy, mint Eszternél a múlt héten a 30-at kellett volna felolvasni, ezen jót nevettünk, és nem olvastuk föl. Izsáknál a 4. zsoltárt, és így tovább, mindenki tudja a saját zsoltárát. Én nekem viszont a 62. zsoltár most már elég jelentős tartozásom, úgyhogy a mai napon a 62. zsoltárt veszem elő. Nem magam miatt, csak azért, hogy mégis ebben a nagy melegben kicsit feloldjam a feszültségeket. Bár ez a 62. zsoltár az elég súlyos zsoltár a maga formájában is. Olvasom tehát. A 62. zsoltár így kezdődik. Az éneklőmesternek Jeduton szerint Dávid zsoltára. Csak Istenben nyugoszik meg a lelkem, tőle van az én szabadulásom, csak az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalom, azért nem rendülök meg felettébb. Meddig támadtak még egy ember ellen, meddig törtök ellene valamennyire, ugye valamennyien, mint meghanyatlott fal és dülőkerítés ellen. Csak arról tanácskoznak, mi módon vessék őt el a méltóságából, szeretik a hazugságot, szájukkal áldnak, szívükben átkoznak. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van a reménységem. Csak ő az én kősziklám és a szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem, az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Bízatok ő benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk, Szela. Bizony hiába valók a közembernek fiai és a hazugok félembernek fiai, ha mérőserpenyőbe vettetnek, mind alávalók a semminél. Ne bízzatok zsarolt javakban, és rabot jószággal ne kevékedjetek a vagyonban, ha ne bizakodjatok. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanaz, hogy a hatalom az Istené, tied Uram a kegyelem is, bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint. Ennek a zsoltárnak az eredete különösen érdekes, mert nem igazán tudja senki az eredetét. Lehet ez arról szóló zsoltár is, hogy amikor Dávid ugye az üldözője elől bemegy a templomba, bemegy Jeruzsálemben, szólhat a dioszpora zsidóságának, szólhat bárkinek, hiszen egy bemenetel Isten elé ez a zsoltár lényegében. Egy olyan vonulás, amiben tényleg kicsit hangsúlyosan is mondtam, a csak szó benne van. Talán felfele menetel, inkább ezt mondanám is, bemenetel, felfele menetel és bemenetel egy olyan békességbe, ami Isten elé való menetel, felmenetel a szentébe, felmenetel Isten elé. Talán egy a 62 évnél is mondhatnám, hogy az embernek az életén felfele menetel élet, amikor egyre inkább ez a szó elhangzik az ember szájából, hogy csak. Amikor az ember rájön a mi voltjára, hogy kicsoda, mennyi ereje van. Rájön arra, hogy az egész élete nem más, mint egy küzdelem, rájön arra, hogy ez a küzdelem a hívő ember életében, akár zsidó, akár nem zsidó, akár Krisztus testében van, akár csak Isten népében, ha bár a kettő, mégis pontosítom, az, aki Istennek a népéhez tartozik, mondjuk így, mindenképpen támadás alatt van. Méghozzá nem kevés támadás van, azért alatt van, azért szól a zsoltáros, hogy meddig támadtok még, nem az, hogy meddig lehet sétálni a mennyországban, meddig lehet oda sétálni a dobogóra, hogy első helyzetként befutottam ide az érmet a nyakamba, meddig. Az ember felmenetélében van egy ilyen nehézség, hogy egyre nehezebb, és egyre nehezebb azért menni ebbe a küzdelemben, hogy megtanulja ezt a szót csak. Csak Istenben nyugszik meg a lelkem. Nem nyugodhatok meg a vagyonomban, nem nyughatok meg a saját erőmben, nem nyughatok meg semmi, de semmi emberiben, mert olyan ingatag és olyan mólandó, hogy abban nincs nyugalom. Csak a fixben, az örökben van nyugalom, a szóban is benne van, hogy megnyugszik. Az én szellemem is csak ott tud megnyugodni, hogy Istenben van, Krisztus uralma alatt van, csak akkor tud megnyugodni. Ha az én szellemem ebben a világban, a világ szellemiségével párosul, azonosul, alárendelt, akkor a nyugalom az olyan, mint a tengeré, hogy a tenger egy helyben van, de folyamatos háborúságok vannak. Folyamatos hullámzások vannak, az ember rájön arra, hogy utána bármi is van az ember életében, bármi támadások vannak, a zsoltáros nem egyszer és nem kétszer mondja ki a többi zsoltárában is, hogy csak egyetlen egy kőszikla van. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalom, azért nem rendülik meg felettébb. Csak ő. Csak az ő a kőszikla, amire állhatok, mert a fövenny a homok alattam, az ingoványos rész az egész életben bizonytalan. Csak ő, és ő a szabadulásom és a rejtek helyem is, amikor Istenben bízhatok úgy, hogy őben rejtekezem el. A világ és minden támadás ellen egyedül Istenben van védelmem. Ezt az Ószövetség számtalan példájából is ismerjük, amikor Isten mondja, hogy állj be a rejtekbe, állj be, ahogy abban a rejtekben, ahol védelemben vagy. A mi életünk biztonsága, a mi biztonságunk rejteke nem más, mint Istenben van, és erről szól, erről a kettőről szól a Zsoltár, kősziklám és szabadulásom, oltalmam, és ezért nem rendülök meg felettébb. Természetesen itt már kettőség van, hiszen aki nálok, az nem más, mint a Messiás, maga Krisztus, akiben a védelmem van, Istenben, tehát az ő népében. És ez nem azt jelenti, hogy befutott ember vagyok, hanem azt jelenti, hogy nem rendülök meg felettébb. Olyan szép a magyar nyelv, már lassan annyira ősi, hogy már lassan magyarázni kell a Károli nyelvezetét is, mert bizony arról szól a mi életünk, hogy megrendülünk. Remegünk, rendülünk, mint a földrengésnél ugyanúgy megrendül az életünk, és nem azt mondja, hogy nem lesz semmi bajod, nem azt mondja a Zsoltáros, a felfele menetelnek, a bemenetelnek, a szentélybe menetelnek az utolsó szakaszában, nem azt mondja, hogy minden szép, minden jó, hanem azt mondja, hogy annyit fogsz csak kínlódni, szenvedni, inogni, hogy felettébb nem fogsz elesni. Nem fogsz annál a mértéknél lejjebb kerülni. Meginogsz, de el nem esel. Eleshetsz, de fölkelsz azonnal, mert nem megfekszel. Benne van az, ha együtt megyek Istenbe, és az ő védelmébe, és megyek fel a szentélybe. Nehéz út, de nem lehet bajom. Végleges, végzetes, felettébb szóló, felettébb levő baj, az erőm feletti és a lehetőségem feletti bajok sose érhetnek el. Zsoltár itt folytatta tovább, meddig támadtok még egy ember ellen, meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dülő kerítés ellen. Csak arról tanácskodnak. Meddig? És a hívő ember életére ez jellemző. Meddig tart ez még, Istenem? Meddig tart még ez a baj? Meddig nem veszik észre, meddig nem fogadnak el, meddig kritizálnak, meddig támadnak, hogy fölboruljak, hogy ne tudjak eljutni te eléd. Meddig vannak ezek az akadályok? Mert ez a panaszbeszéd Isten előtt is szól, meddig? Már olyan vagyok, mint a tényleg a kerítés, amely inok, hogy már betörhetnek az életembe, a gondolataim, az érzületembe. Olyan vagyok, mint a meghanyatlott fal, vagy a dülő kerítés, ami már csak egy lökés és fölborul az egész életem, meddig? De Isten soha, de soha nem enged el bennünket, mert a igazi hívő embernek itt az életében ugyanazok a szavak mindig is elhangozhatnak, sőt elhangzanak, csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van a reménységem. Amikor az ember ott áll, abban a csendben, amikor nem azt kérdezem, hogy mit csináljak, nem azt mondja, hogy megvallom meg egyéb, hanem valóban önmagammal beszélgetek, mérlegelem. A szellemem szól a kétségeskedő szellememhez. Ne kétségeskedj, ne nyugtalankodjál, mert tőle van a reménységem. Megéljük-e azt, amikor az ember úgy maga alatt van, úgy a nehézségek elérik, és hívő emberként, mint Dávidnál is, a Zsoltárosnál is ott van, támad ez a világ, támad a közvetlen környezeted. Nem azt támad, aki messze van, pont a melletted levő szabad legjobban, mert az a ütésfelület, az a közvetlen felület, amely jól el lehet érni. Meddig? És ebben a meddigben ott van az a hívő embernek a bizonyossága, amivel saját magát erősíti. Nyugodj meg. Tudsz-e magadnak olyat mondani, hogy nyugodj már meg? Nyugi. Ki tudod magadnak mondani ezt a hétköznapról, hogy sűrűn használsz, hogy nyugi. Csak ő. Nyugi. Mert kettősség van bennünk. Ha a Krisztusé vagyunk, akkor is bennünk van. Kísérthetőek vagyunk. Bennünk van az ember. Mi lesz akkor, ha? Mi lesz akkor, hogyha elér ez? Mi lesz akkor, ha? Nyugi. Benne van a reménység. Nem ebben a egyházban van, ebben az emberben, vagy ebben a politikai vagy gazdasági helyzetben. meddig nyugi? Megyünk fölfelé, és az embernek, amikor már szorít az évei, a tapasztalatok ott vannak, és megyünk a szentély felé, a cél felé, akkor tényleg elhangzik-e bennünk a szó? Nyugi. Meg tudod-e nyugtatni magad? Az önmagad hitével nyugi. Nem fog tovább engedni semmit kívülről, hogy összeneessél. Nem érhetnek el. Nem érhetnek el, bármennyi támadás van, bármennyi külső támadás, mert mindig is a sátának ez az eszköz, hogy hallján meg lélekbe, szellemben, és mindenképpen fizikailag is utána. Ez a szándéka. Lehet, hogy recseg a háztető, lehet, hogy inognak a lábaid, de Isten azt mondja, hogy nyugi. Csak addig, amit elviseled. Csak addig, amíg nem rendülsz meg felettébb. Meg kell, hogy rázzon Isten. Meg kell, hogy engedje, hogy ki tudjad mondani az én kősziklám és az én menedékem, az én szabadulásom kicsoda. Inogni kell. Különben nagyon jól elvolnál és fütyülnél te mindenre. Nagyon jó barátságban lennél még az ellenséggel is. Talán még egyet is harcolnál vele. De sokszor nagyon jók ezek a próbák, mikor az embernek már inog minden alatta, mikor recseg ropog az egész élete építménye, és akkor Isten azt mondja, nem, én vagyok a menedéked, én vagyok az, aki nem engedi, hogy rád omoljon az életed, ki fogsz másni alól, kiszabadít. Kiszabadít a romjaidból, dőlő kerítésed és a dőlő falad nem fog magad alá temetni, nem fogsz magad alá kerülni, magadba fordulni, nem fogsz. Nem rendülök meg felettébb. Amikor vihar van, amikor bajok vannak, amikor tényleg düledezik minden, földrengés van, akármilyen szinten, és akkor ott van előttem, nem rendülök meg felettébb. Fogok szenvedni, fogok inogni. Lehet, hogy a háztető is leesik a felettem, azt, amit ideig építettem, terved, minden süty, de én nem. Mert felettem levő dolgok nem lesznek, mert felettem egyedül Isten van. Egyedül Isten van, és tudom-e kimondani, tőle van a reménységem, és a tőle van a reménységem, nem más, egyedül tőle van a reménységem. Amikor itt a Dávid Zsoltárról beszélek, ez a felmenetel. Nem a hétköznapnak a kezdete, amikor a hívő életben is elkezdődik a harc, vagy az ember felnőtt korú válásakor is azzal kezdődik, hogy mindjárt jönnek a harcok, vagy a választott népnek is Jerikóval kezdődik a felmenetel. Bennünk van ez a hit, hogy egyrészt felettébb nem érhet el semmi, össze nem dőlhetek, mert a sziklám ő, a reménységem ő, egyáltalán ő benne nem fog elérni végzetesen az egész, ami ellen támad. Istennél van a szabadulásom és dicsőségem, az én erős kősziklám és menedékem Istenben van. Valóban, amikor ennyire nehéz helyzetben vagyunk, mint a zsoltáros, hogy körbevesz az ellenség, mondhatnám, hogy pucol, de nem is pucolásról van szó, megy föl a szentélybe, vagy a diaszporában levő zsidóság, vagy a mostani diaszporában levő hívő Krisztus teste is támad az ellenség rendesen. Meddig? Nem azt mondja Isten, na, imádkozás elmúlik. Nem azt mondja, hanem azt, hogy nem hagylak. Nem hagylak, megszabadítalak, nem hagylak. Én vagyok a te reménységed, és a hívő embernek a hite az, amiről itt beszél a zsoltáros. Az a hit, ami a legnagyobb veszélyben is tudja, nem veszhetek el, tudja az, hogy van remény, és tudja az a remény nem más, mint Isten, mert ő az, aki mindenben ott van, mert ha én ő benne vagyok, akkor mindenben bízhatok. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek, és ez az ember, ez a zsoltáros, aki a bajban mondja, meddig támadtok, és megvallja Isten, megvallja a szabadítót, megvallja a biztonságot, a reménységet, megvallja a kősziklát. Ez fordul egyet, és az erősségének a jele, bízzatok ő benne, ti népek. Mert a mi hitünk az nem egy belső hit, egy magánügy. Itt a zsoltáros úgy, ahogy van, már is kifele fordul. Támadnak, baj van, de nem fogok meginogni. Támadnak, baj van, de nem fogok nagyobbat szédülni, hogy elessek. Nem ingok meg. és megmarad a reménységem, mert én ő benne vagyok, és az ő ígérete a szabadítás, és az ő ígérete a menedék, mert ő az erős Isten. Nem én vagyok, én csak, ő csak, de ő mindenek felett. Ez a Zsoltár tele van csakkal. Csak meddig támadtok, csak ezt teszik, csak ő az, csak Istenben nyugszik, csak. Két csak van. Isten és a másik csak az ellenfél. A sátán és Isten között van valaki, akit úgy hívnak, hogy ember, és ennek az embernek, ha hite van, akkor bármennyire inog, bármilyen veszélybe van. Ki tudja mondani? Csak Isten, aki, nem te. Csak ezt csináljátok? Csak támadsz? Csak van egy válasz. És nekem is lehet egy válaszom, amikor azt mondom, bármi is történik, csak ő benne bízok, senki másban és magamban sem. És utána, amikor ezt a hitet megerősödik bennem és megélem, akkor van bennem, hogy kifele tudok nyitni, bízzatok ő benne, mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten, ami menedékünk, öntsétek ki a szíveteket. Hogy öntem ki a szívemet? Többféleképpen lehet. Egy kérdés az ilyenkor, amit sokszor nagyon és keresztény szinten szoktuk szlogenként mondani. Mi van a szívedben? Mi van a szívedben? Mondd ki, mi van a szívedben. Oly sokszor használjuk kánoáni nyelven ezt, és ha belegondolunk, akkor hát jól megnézzük, mi van a szívünkben, akkor azt egy vegykonyha is megirigyelhetné, mert abban aztán van sav, keserűség, mindenféle. Önts ki. Önts ki a fájdalmadat, önts ki a keserűséget, önts ki a savanyúságodat, önts ki. Bíz benne, és önts ki előtte. Menj oda Isten elé. Isten mindenható, Isten a mi reménységünk, Isten, akihez mehetsz, ő a szabadító, itt vallja meg maga a Zsoltáros, de kinyitja a bizonságot, menj oda, önts ki előtt a szívedet. Úgy igazából kiöntötted a szívedet? Én nem szeretném látni van benne. De jobb, hogyha az én szívemet is, ha kijöntem, nem igen nézi meg senki, mert szerintem még a kőpadló is felolvadna tőle. A sok epek keserűsége, a sok savanyúság, a sok fájdalom sok ott van. Jobb, ha nem tudjuk, hogy mi van az embernek a szívében, jobb, hogy mi az, amit ki kell önteni, de a parancs mégis, és a bizonság is az, önts ki a szívedet. Itt előttem. Önts ki, hogy Uram, fáj. Önts ki, Uram, hogy ez van, ilyen mocsok vagyok, ott van. Hadd ne írjam el a vegyelemzését, hogy ki vagyok én, ha kiöntöm a szívemet. Önts ki. Önts ki a szívemet, és ő a te menedéked. Magad elől, más elől, csak önts ki azt a sok keserű epét, azt a sok savanyú mindenfélét, ami benne van a szívedbe. Önts ki. Persze önts ki a hálaadásodat is. Önts ki, hogy oda mehettél ő eléje, mert a támadók még se értek el. Oda mehetsz elé kiönteni a szívednek a jobbik oldalát is, hogy ott van benne a hálaadás, hogy nem csak megúsztam, hanem a reménység Istenem meg is tartott, hogy itt kiönthetem a szívemet. Hogy elmondhatom, hogy mi voltam, de köszönöm, elmondhatom a hálamat, hogy egyáltalán előtte lehetek, és imádkozhatom hozzá, és kijönhetem a fájdalmat, keserűséget, mindent. Kettős kijöntés ez. Uram, ez vagyok, a bűnbánat, és a hálaadás. Uram, köszönöm, hogy van kegyelem. Köszönöm, hogy kijönthettem, és az ember tudja ezt a pszichológiával, és ha valaki elmond valami bajt, már mennyire megtisztul. És ha Isten előtt, aki nem csak reménységünk, nem csak szabadítunk, nem csak megváltunk, hanem minden, ha ott kiöntjük ezt, mennyire meg is gyógyultunk. Még egy egyszerű emberi elbeszélés, kimondás gyógyít. Gondoljuk meg, hogy a Teremtő Isten előtt, aki mindenható Isten, mennyire meggyógyul az ember szíve, amikor kifogad a sok gennyed, a sok epe, sok minden. Mennyire szabad gyógyulni, önts ki a szívedet. Magyarul menj Istenre imádkozni. Lehet érted önmagadért is sírni, hogy mennyi keserűség van benned. Kiöntheted, mennyi fájdalom, mennyi minden van az ember szívébe, szellemébe. Meg kell tisztulni, és jó megtisztulni, mert lehet ő benne bízni. Ő nem fogja számonként tőled, hogy mit teszel elém. Egy bűnvallásban, egy sérelemben, vagy bármiben. Ő nem fogja azt mondani, hogy nézel ki. Nem fogja azt mondani, hát én azt vártam, hogy itt most jó illatú áldozatot adjál, és helyette itt kaptam most mindenféle macskot. Ő nem azért. Ő szeretne megtisztítani, megszabadítani, mert ő a menedékünk, ő a szabadítónk, ugye a Zsoltáros bizonságot tesz róla. Önts ki a szívedet. Ne úgy, mint a szennyvizet oda elé. Nézze meg, mi van benned. Hogy tisztítson meg és szabadítson meg mindezektől. És akkor utána tudod mondani, hogy mi a hiába valóság. Úgy, ahogy a Zsoltár is mondja, bizony hiába valók a közembenek fiai, és hazugok a főembenek fiai. Ha mérőbb serpenyőbe vettednek, mind alávalók a semminél. Hiába valóság, hogy csak úgy jöjjenek ki belőlünk. Hogy én úgy ragaszkodtam valahomihez, és itt van, kiöntöm, nem kell, kiöntöm, nem kell. Mennyi megkönnyebbülés van már pszichésen, és az ember kiönti a fájdalmát, vagy még az örömét is a kiönti. Van kinek elmondani. Hát a világ urának elmondani nem csoda szép dolog, és egy fantasztikus nagy könnyebbség, hogy ott van a kezében. És utána jön egy érdekes mondata a Zsoltárosnak, amin ugye el kell gondolkodnunk. Egyszer szólott Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom Istené. Egyszer szólott Isten, kétszer hallottam. Tudod, hogy egyszer már szólt neked? Miért hallottad kétszer, mert megint szólt? Lehet, hogy máshol, a jelekből, vagy más ember által még egyszer, mint a visszhangot hallod vissza Istennek a szavát. De lehet, hogy csak simán a zsidó gondolkodás módnak az egyik kifejezési formája. Egyszer szólt Isten, de kétszer hallottam. Hiszen amikor a Bibliában olvassuk, hogy kettőzve vannak a szavak, akkor az nagyon fontos. Az nagyon fontosat jelent. Lehet olyan, hogy Isten szólt, meghallottad, milyen fontos. Egyszer szólt Isten, de úgy hallottam, hogy nagyon fontos. Mert így is igaz, hogy egyszer szólt, kétszer hallottam. Így is igaz ez a mondat. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanaz, hogy a hatalom Istené. Egyszer szólt Isten, és kétszer hallottam, mert a hatalmát gyakorolta is rajta. Mert oda rendelt magához. Egyszer szólt Isten, kétszer hallottam, mert az ő hatalma megmentett sok mindentől. A mi Istenünk ilyen. Egyszer szól, és többször hallod. Egyszer szólott Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom Istené. Őnek ez szólt, és ma is szól. Ugyanaz, amit mondott. Kettőző van. Minden hatalom Jesó Hamasiája. Ne erőködj. A többi hiába valóság. Az ígéret a tied, hogy nem inog meg a lábad. Felettébb nem inog meg. Felettébb nem rendülsz meg. A tetteknek vannak következményei. A bűnöknek vannak következményei. A támadásoknak természetességében vannak következményei, hogyha fölfele mész a szentély felé, és vannak következményei, föladod, és a sátán az ellenségeid elérnek. Ha nem vallod meg Isten mindenhatóságát, Isten erejét, hogy egyedül minden hatalom a fenyen és földön, Jesó Hamasiáé, akkor meg fogsz rendülni. Akkor az önmagad hite miatt kerülsz kellemetlen helyzetbe, mert rádöbbensz, hogy nincs szabadulás, nincs reménység, sok minden elveszik, amit a Zsoltáros részben, de talán teljességgel is kimondott. Ő benne van, menedékem, ő benne van, szabadulásom. És ugye a 13. versen, az utolsó versen ennek a Zsoltárnak, amit összeged is, tied, Uram, a kegyelem is, bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint. Én azt hiszem, egy nagyon őszinte Zsoltár. Egy ember megy fölfele, menekül az üldözői, a bekerítőjéről. Talán így van az embernek az életében, és megy fölfelé, és már annyira körülveszi a sok-sok évtizede, és egyebben, hogy már megy fölfele. És egyre inkább megvallja Istennek a mindenhatóságát, és bizonságot tesz, hogy voltak bajok az életben, éppen elégűek sok minden, de megrendülni mégse rendültem, meg felettébb. Voltak szédelgések, voltak térdreesések, voltak megrendülések, de Isten mindig megvédett. Soha nem volt felettébb, nagyobb megrendülés. És én úgy gondolom, ez a bizonságtevő, hadd legyen figyelmeztetés is számunkra. Tied, Uram, a kegyelem is. Isten szólt, kétszer hallom, övé a hatalom. De hadd legyen bennünk ez az örömteli evangélium is. Hallom Isten szavát, kétszer szól, nekem szól. Hallom Isten szavát, hogy övé a hatalom, nekem szólt. De ugyanakkor hallom azt a kegyelmet is, hogy ettől a hatalomtól, ami nem az övé, meg akar szabadítani, és ezt a szabadságot, a bűnbánat, bűnbocsánat, és az által életátadás végén megkoronázza, valóságát teszi Krisztusban ezt az életet, a kegyelem. Ószövetség kegyelemmel, tied Uram a kegyelem. Tied Uram az igazság, tied a hatalom, tied az erő, de tied Uram a kegyelem is, bizony te fizetsz, megfizetsz mindenkinek az ő cselekedete szerint. Én úgy gondolom, hívő emberként át kellene ezt komolyabban is érezni. Fölfele kell, hogy menjen az utunk a szentélybe. Az üldözők szinte serkentenek mindig, hogy följebb menjek. Az élet nehézségenek mondott helyzetek bizony az embert megtanítják arra, hogy ami a miénk vagy emberi, az nem egészen biztos, abban nem nagyon lehet bízni, meg sokat nem ér. Amit elmond a Zsoltáros. Ezt egyre inkább tudja az ember, amikor a fiatalos lendületét elveszíti, és nem kisebb leszek, tapasztaltabb, és nem azt mondja, hogy én vagyok, aki megeszem a hambuci, megeszek, meg megeszem az oroszlánt. Az ember úgy rájön arra, hogy ember, és az oroszlán az oroszlán, és a probléma a probléma. Akkor a koránál fogva, és a tapasztalatánál fogva, és megkapja azt a alázatot, hogy Uram, hát köszönöm, hogy nem buktam bele az életembe. Köszönöm, hogy a rengeteg bukdácsolás és megrendülés közepette nem hagytál felettébb megrendülni, mert te voltál ott. És ott vannak a tapasztalatok, amikor tudja az ember, a 62-es Zsoltár 62 évével mondhatom, ott volt az ember, hogy emberekben ne nagyon bízunk, se így, se úgy. Ez nem különbséget és elkülönés jelent, hanem egyedül Istenbe bízhatok, egyedül ő a szabadító, egyedül ő a menedékem, egyedül ő a minden hatalom meg a birtokosa. Minden, aki megszabadíthat és menedéken várom ő, de nem kerülhetem az ítéletet. Minden erő és hatalom az övé. De az erő és hatalom nem csak az ellenségeimnek szól, nekem is szól. Ő szól, hogy akkor vagy szabad, akkor vagy kősziklán, akkor vagy bent a menedékbe, ha minden erő és minden hatalom rajtad érvényes. Nem ura a test és a lélek és a külső, mindenféle test és lelki az ellenfél, hanem minden hatalom az enyém. És akkor, ha ezt mind elmondom, akkor tudom belülről, épp úgy, mint a Zsoltáros, tied Uram a kegyelem is. De tudom azt is, hogy ez nem érdekből történt életátadás, és érdekből történt fölmenetel a szentélyhez, hanem kijelentem, Uram, te mindenért megfizetsz. Itt vagyok, fizetek. Itt vagyok, átadom az életemet, és itt vagyok, Uram, az ellenségeimben is könyörüljél, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mert ők más uralomban vannak. Ők még nem tudják, hogy mi van. Nekik szólok, hogy ti népek, egyedül ő benne. Nekik én hadd szóljak, hogy ő benne mindenkor, ti népek, őt keressétek, őt. A hívő ember nem ellenséget talál, hanem az ellenségért is tud imádkozni. Annak is el tudja mondani. Mindenért megfizet, de ővé a kegyelem is. Nem a miénk, nem legyünk kegyelmes urak. Nem a miénk az erő, erre rájön az ember néhány év alatt. Van emberi értelemben erő, amit Isten adott azért, hogy betöltsük azt a földi, fizikai vagy lelki feladatunkat, ami az adott Isten talentumot és erőt is. De tudomásul kell vennünk, hogy minden hatalom az övé, minden erő az övé, és ővé a kegyelem is. Ha ezt a 62. Zsoltárnak a végét nézem, akkor úgy azonnal kapcsolhatnám a mi atyánkkal is, amit olyan lazán szoktunk elmondani, amit a Zsoltár is elmondott, hogy tied minden hatalom menjen és földön. Olyan lazán mondjuk. De ezt akkor kell kimondanunk, hogyha ott állunk elé. A mi atyánkat is előtte kell elmondanunk, és nem mondókáznunk el. A amikor megyünk, amikor szorult az ellenség, a hétköznapokban mindig is támad. Senki ne higgye azt, hogy a hívő életén kényelmes kis sétálás. Nem az. Itt arról van szó, hogy támad. Arról szól, hogy az ellenség alig várja, csak arra koncentrál, hogy jöjjön meg. Isten meg csak arra koncentrál, te értsd meg, hogy csak ő van. Ennek a Zsoltárnak a kulcs szava az, hogy csak. Csak. És az ember áldja Istent, amikor egy idő után rádöbben. Itt nincs sok választási lehetőségem. Éltem 6x-et 62 Zsoltárként. El kell jönnöm, hogy sok mindent megcsináltam, de azért csak ő az. Aki megengedte, vagy adott erőt hozzá, de én önállóan nem tudtam volna sok mindent megcsinálni, majdnem semmit. Mert csak ő az, aki adott, csak ő az, aki megvédett, csak ő az, aki remény volt, csak ő az volt, aki szabadított. Én egymagamban kevés vagyok. De mindenben ott van a bizonságtétel is. Nem rendülsz meg, ő a menedék, ő a szabadító, ő a kőszikla. És amikor ezt megérted és hiszed, és meg is éled, mert túl vagy azon, és ott vagy már az oltár előtt, ott vagy a szentélynél, hogy itt vagyok Istenem, csak te voltál, aki ideggel hoztál, csak te vagy az, aki megmentettél, csak akibe bíztam és reménykedtem, csak te vagy, akkor úgy visszaszólsz, ti népek. Vissza tudsz szólni a másik embernek is. Értsd meg, te, aki üldöztél, te, aki lemaradtál, ti mindenki, és ebben nincs már ellenség, és nincs már senki. A bizonyság az nem célzott valami, ez mindenkinek szól. Értsétek meg, értsen meg minden ember, ahogy a Zsoltáros is mondja, bízzatok ő benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte a szíveteket. És ez a minden népekben benne van ellenség, benne van testvér, mindenki. Bízzatok ő benne, öntsétek ki a szíveteket. Önts ki a keserűségedet, önts ki az örömedet. Mindent öntsél ki, bízzatok ő benne, mert ő az, aki a kegyelem istene, ő az, aki megfizet, de kegyelmez is. És bizony az ellenségeinkért így is imádkozhatunk. Uram, ők voltak csak. Csak egy szándékuk volt, hogy kinyírjanak. Csak egy szándékuk volt. De most hadd értsék meg, csak te vagy az egyetlen lehetőség, csak te vagy az egyetlen kegyelem, csak az egyetlen hatalom, amelyik fel is kínálta nekik is a kegyelmet. A kegyelmet nekünk kell az ellenségünk felé tolmácsolni, hogy kegyelem, hogy megmenekültem tőletek, és akkor értjük meg a Zsoltárosnak azt a majdnem arcátlan zsoltárát, amikor megszólal az ellenségei előtt. Jó hírem van ellenségem, nektek is van kegyelem. Amikor a Zsoltáros be van kerítve és vert helyzetben, most nem jut eszembe, mely Zsoltárban van, vert helyzetben szinte nagyképpen azt mondja, van egy jó hírem. Igaz, hogy én vagyok bekerítve, de nektek is van kegyelem. Én úgy gondolom, hogy ebben a bekerített helyzetben van egy jobb helyzet is, amikor már nem vagy bekerítve, mert szabad vagy, mert benne vagy, mert a remény valóságá lett, a kegyelem az életeden már háladás, akkor úgy is tudsz szólni, nem beszorult helyzetben, hanem szolgálóként más ember életére fájó szívvel. Figyeljetek ti népek, öntsétek ki a szíveteket. Mondd el a bűnödet, nem lesz baj. Mondd el a háládat, mert bűnöd, hogyha nem mondod el. Öntsétek ki a szíveteket előtte, ne félj kiönteni. Neked lesz jó, mert ha megvalod a bűneidet, megvalod azt, ami benned van, akkor ő megbocsát, kegyelmes. Ő meggyógyít, mert minden hatalom az övé. De ugyanakkor mondd el annak, aki az ellenséget táborából van, neked is van lehetőség. Isten senkiről nem mondott le, mindaddig, amíg él. Bízzatok benne. Bízzatok benne, emberek, mindenki. És a hívő embernek egy sajátossága, amikor nem célozgat és adresszál, hanem belekiált a teljes világba. Van remény.
Neked is, neked is, neked is. Van kegyelem. Nekem van, neked lehet. Neked nincs, nekem van, neked lehet reményed. Mert ő az, aki egyedül ő. Csak ő. Csak ő, és ezt belekiabálhatjuk a világba. Nem lelki gondozgatunk és üzengetünk, hanem megéljük azt, hogy igen, Isten nem hagy bennünket feltér megrendülni. Bejutunk ő elé, ott megítél, de kegyelmet ad. És erre szükségünk van, hogy odaérjünk, és amikor talán az életünk végén is fölmegyünk elé, akkor is ugyanek a szavakat kell majd egyszer elmondani. Bízzatok ő benne, mert én most már előtte állhatok, és kegyelmet kaptam. Nem jutam, kegyelmet kaptam. Hiszen az örök élet, az ítélet és a kegyelemnek a jutalma. Nem a mi érdekünk, mert minden erő, minden hatalom és minden istené nem a miénk. Az, hogy odállhatunk a szentébe ő elé, odállhatunk egyáltalán Isten elé, az az ő szeretete, mert ő kegyelmes, és a kegyelmes Isten mindenkit vár. Isten szól egyszer, hallod-e kétszer? Szólt, és mi hangzik-e benned? Nekem szólt. Isten szólt egyszer, adott egy törvényt. Szól kétszer, jöttem ítélni, enyém az erő és a hatalom. Meg fogod hallani? Amit ismersz, meg fogod hallani? És maga ez a bűnbánat és a bűnbocsánat kérdése is. Ő már szólt. Ez a duplázás. És a szól, és te kétszer hallod, akkor az nagyon fontos. Mert Isten szól egyszer, kétszer. Itt viszont a Zsoltár is azt mondja, egyszer szólt Isten, kétszer hallottam. Fontossá lett az életemben. Én úgy gondolom, nem csak hallani kell, nem csak arról kell beszélni, hogy szólt Isten, hanem ki tudjuk mondani, és mondjuk ki, legyen valóság, Isten egyszer szólt, és én kétszer hallottam. Isten egyszer szólt, hogy állj meg, és én kétszer hallottam, és megálltam. Mert beszéltem a bennem levővel is, ne félj megállni, ne félj megváltozni, visszhangzott bennem Isten szava. Mert fontos volt, mert kétszer szólt. Bár egyszer hangzott el, kétszer szólt. Te hallasz egy igét egyszer, és kétszer fog szólni. Mert valamikor Isten megint elő fogja venni. Isten szól, kétszer szól. Ha Isten szól, fontos. Ha szól, akkor az nem csak egy elbeszélés, hanem egy parancs, és még egyszer fog szólni. Megtetted-e? Rendeződött-e? Vagy megerősít, hogy ne félj, akkor, amikor baj lesz. Majd amikor reménytelenségben vagy, akkor megint eszedbe fog jutni, hogy ő az én reménységem. Amikor minden megrendül, mert ő mondta, nem hagylak felettébb megrendülni. Lásd a Zsoltáros példáját. Isten szava visszhangzónak kell lenni legalább, de inkább cselekvőnek. Hallottam, és visszaválaszolni, Istenem, hallottam. Hallom, mit mondtál. Isten szólt, és a legszebb, hogyha én kétszer hallottam, amikor Isten szava az én számon hangzik el, tudom, Uram. Nekem szólt, hogy bűnös vagyok, bűnös vagyok. Nekem szólt, hogy ezt te tegyem, nem teszem. A duplázás, maga a kegyelem. Hányszor hallom Isten szavát? Egyszer berakom a raktárba, vagy kétszer, és válik gyakorlattá. Olyan gyakorlattá, amikor kimondom, nem rendülök meg. Fúj a szél, de eltörni nem fogok. Mert ő a repedezett nádat nem töri el. Ő pálmafának teremtett bennünket, hogy fújhat a szél, meghajlunk, de kiegyenesedünk. Sok-sok bibliai példát lehetne így hozni, akár bizonyságot is az életünkből. A 62, mint életévnek a száma, el tudom mondani. Bizony, sok-sok nehézség volt. De felettébb nem volt. Nem engedett.
úgy megrendülni, hogy úgy maradjak. Ne. És amikor minden reménytelen volt, mikor már minden összecsapott fölöttem, oldalról, minden irány jött az ellenség, érdekes módon megélem és megtapasztalom, hogy Isten itt a Zsoltáros szerint volt, kétszer szól. Ő volt a menedékem, ő volt a kis kősziklám, ő volt a reménységem, és nem mese volt és megvalósdi, hanem valóság. Jó azért a 62-vel így fölfele menni, játszani a zsidó módon, hogy hány éves annyi Zsoltár, hiszen el tudom mondani, mindaz, ami nagyon megingatott, soha se estem el úgy, hogy többet nem keltem föl. Lehorzsoltam a térdemet, de feküdni nem. De ugyanazzal a horzsolt térdel tudtam imádkozni is. Tudtam megérteni, én nem. Isten megalázott, hogy fölemeljen, megtanította de és egyéb szavak helyett, hogy csak. Erre a kemény szóra megtanított, csak én. Te kínlódhatsz, erősködhetsz, nem. Csak én. Csak én. Nincs mese. És ez a szép. Mert ez a szépnek az a folytatása, amikor az ember azt mondja, Isten, én minden erő és hatalom, de van kegyelem is. Mert magam tettem ki a támadásoknak, az én bűnöm volt, hogy elérhettek a támadások. Az én más emberbe vagy emberibe vetett hitem tett reménytelenebbé a hívő életemben. Isten szépen letisztít. És minél jobban kopnak az éveid, az összes tapasztalatod, adja Isten, hogy tisztulás legyen. Nem megszabadulás emberi dolgoktól, nem remetenségről beszélek, hanem az a érett felnőtt kor, amikor az ember tudja, csak. És ez a bölcsesség igazából, Isten ismeretének a bölcsessége is. Az ember kimondja, csak, nincs más, csak, nincs más, csak. És amikor az ember felérkezik oda a szentélybe, akkor meg is éli. Tényleg csak ő van, és ez nagyon jó. Tényleg csak ő van, és visszafordul az emberre, és hátra szól. Ti népek, értsétek már meg. És ezért jó hívőnek bizonságtevő életet is élni. Köszönöm Istennek azt a sok nehézséget. Hát magamnak nem köszönöm meg, hogy sok-sok nehézséget okoztam, de Istennek az, hogy nem hagyott megrendülni, ezt köszönhetem. Köszönöm, hogy hát nem minden sikerült, amit én saját erőből meg akartam oldani. Sok mindent megengedett Isten, hogy össze is törjön. Magam se értettem miért. Hogy amit felépítettem, olyan szép, és olyan emberek, olyan gyönyörű volt, és puty. Mind a vattacukor az esőben eltűnt. És aztán rá kellett vennem, ha én építek, szép lesz, csak. Nem időt áll. Aztán, ha ő épít valamit, az majdnem, hogy én nem is kellek, ha hagyom, hogy ő építse föl. Nagyon jó ezeket elmondani, mert senki nehogy azt higgye, hogy ez egy búcsú beszéd, mert ott a szentélybe sokáig is lehet lenni, ott Isten előtt. Senki ne higgye, hogy most egy aggasztan embernek itt a magyarázkodásáról van szó. Itt arról van szó, jó eljutni arra pontra, amikor az ember meglett öreg hívőként, és ezt szellembe értem, nem fizikai, biológiai értelemben, örökségről, akkor kimondhatom, Uram, csak Te vagy. És én azt hiszem, hogy a hívő embernek a legnagyobb gyöngyszem, amit megölelhet, és kincsként eltehet, Uram, csak Te vagy. Csak. Amikor minden más nem lesz fontos, minden más az ő akaratában van, és eszköz abban az erőben, abban, amit ő akar tenni, és megtisztít minden fölösleges dologtól, a kegyelem által. Csak ő. Csak ő. Jó lecke ez, meg kell tanulnunk. Kemény kiképzés, kemény tananyag. Ezért bátorítom, mondom. Még ha magad hibájában is estében a támadó gyűrűjébe, ha hozzáfordulsz, ha benne hiszel,
Nem hagy el. Nyugi. Nyugi. Ez a nyugi nem azt jelenti, állj meg, hanem bízd az életed Krisztusra. Bízd az életedet minden hatalom birtoklására, semmi másban ne reménykedj, semmi más erő nincsen, nincsen maszekút, nincsen társaságút, semmi nincsen. Adhat Isten ebben persze eszközöket, talentumokat, embereket, bármit, de azt az ügyet elkéri, hogy te ki tudjad mondani, egyedül ő. Egyedül ő. És egyszer találkozáskor, ott a szentélyben úgy kell kimondanod, igen, egyedül ő. Ő az, akinek köszönhetem, hogy Istenről találhatok. Ő az, akinek köszönhetem, hogy kérdhetem a szívemet, mert adott kegyelmet, meg adott hálaadást is. Talán mégis itt álljunk meg a mai nap, önts ki a szívedet. Akkor léphetsz előre, mert a hálaadást kiöntöd. Nagyon jó. Jó úgy állni Isten előtt, hogy hátra nézek, és de jó volt. De jó úgy is, hogy az sok-sok minden, ami szívemben van. Többé nincsen bennem. Nem mérgezi a vérkeringésemet. Az epe, az is az egyéb mindenféle, ami a szívemben van, a keserűség, a savanyúság, a sav és mindenféle, ami mar, ami fájdalom, ott van előtte. Ne félj kirakni a szívedet Isten elé. Ne kifélj, bízzál ő benne. Ő megszabadít, megtisztít, kegyelmet ad. Sőt, még az ellenségeidnek is keverik, kegyelmet akar adni. Nem csak neked.